A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! 6 óra 32 perc van 2024. július 11-ét írjuk, és már indul is a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ezt kezdjünk akkor a hallgatókkal. Kis optimista jó reggelt, kartársak. Göd ma reggel már 22 fok, én 24-et mértem, zárójel bezárva.
26-ot.
No comment, út és forgalmi viszonyok ideálisak, gondotlan 21 perc Zugló Hermin a Mezőgödről. Gratulálunk, szép teljesítmény. Már éjjel sem nem volt igazán pihentető, és most sem nem látszik, hogy eltennék a dobozokat, mint a muszáj lenne menni velük. Papalő nem fázik, pucéron is tornázik, utóbbit természetesen figyelj, én tettem hozzá.
Én is egy ilyen lettem. Nekem most ez bringás hét lett volna, de tényleg, Isten bizony. Tehát amikor annyian, tehát reggel a kellemes, szellős, hűvös időben megvolt nagyjából a kialakult rend, hogy éppen hogy jövök, hogy tekerek, éppen nem izadok meg, pólócsere, nincs gond. De 26 fok volt, tehát nem akarok itt senkit elkápráztatni az illatommal a stúdióban, és úgy állt.
Őszintén
szólva nem működne. De kénytelen voltam. Tegnap BKV, most ma autó, remélhetőleg ismét BKV, hogy kicsit lejjebb menne a hőmérséklet, akkor ez működne. Ez tavaly jól működött. És egyébként ez tényleg brutális. Az biztos, hogy meg fognak dőlni a minimum rekordok. Tehát, tehát az, hogy hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet Budapestben, Budapesten 25-26 fok, és a következő másfél hétre nem látszik igazából semmi változás, tehát egy kisebb hidegöblítések arra jön, hogy 23-ra lemenjen. Hű, egészen biztos, hogy döbbenetes rekordok fognak dőlni ide júliusban hőmérsékletileg, tehát az már nagyjából most látszik. Tehát egy extrém időszak van, és extrém hosszúnak tűnik ez az időszak, és most a július közepén vagyunk, nagyjából látunk 20-áig, és addig semmi jele a változásnak. Hát nyilván, akkor bejön valami nagyon erős hidegöblítés, akkor változhat, de igen. Hát nem így néz ki. Kitartás mindenkinek.
Visszaváltható kérdésem van. Én ezt szerkesztőként költőinek minősítem, mert meg nem válaszolom. Ha vendéglátó helyen Balatonparti lángossütő vagy akár Ritz Hotel, kérek sört, üdítőt, és ezt visszaváltható palackban kapom, mi legyen a sorsa a palacknak? Köteles visszaadni a betéti díjat a vendéglátó, vagy ha vagyunk rá 80-10, vegyek egy kis kosarat a palackoknak, hogy, vagy legyen a kutyáki a visszaváltás?
Ez nagyon jó kérdés, pont ezen agyaltunk mi is.
Mert nyilván a vendéglátós ki fogja számlázni azt, amennyibe került neki, majd utána az 50 forintot összegyűjti a palackot, és akkor visszaviszi.
De visszaviszi? Vagy pedig simán rászámlázza, és pont nem, pont tesz rá magasról, és akkor kifizette a vendég, és akkor őt az
hát
nem érdekli.
Igen. Nagyon jó felvetés. Köszönjük szépen,
az biztos, ráúszunk. Az biztos, hogyha kifizetted, akkor jogod van elkérni, mert onnantól kezdve az a tied. Legalábbis nem így logikus. De most ki fogja hazacipelni, és tényleg kis zacskóval
Zsolt járni. Zsolt kérdezi, kocsmába. Mit szól Maci úr a Gladiátor 2 előzetese? Ez talán nem lesz hullagyalázás. Nem lesz hullagyalázás, de korhűséget, történelmi hűséget nyomokban sem fog tartalmazni. Ezt egy filmként kell, egy kalandfilmként megtekinteni. Kimondottan tetszettek a csata jelenetek benne. Úgyhogy én optimista vagyok egyelőre a Gladiátor 2 kilátásokat illetően. Gábor, járj motorkerékpáron, azon a légkondi mindig automatikus.
Képzeld, én mindig parás voltam motorbicikli ügyben.
Én
egész
is.
Életemben.
Én meg is tudom mondani, hogy majdnem tőle. Szinte napra pontosan, hogy miért.
Na, mekkorát
lehettem
tranyáltál.
Vagy 8-10 éves, aha, amikor az egyik nagyfiú odatta a babettáját, ami hát azért mégse Simpson volt. És azzal úgy belementem a susnyásba, hogy mondtam, hogy ez nem az én asztalom onnantól. Uh-huh. Mert nem, pedig a babetta nem egy bonyolultan működtethető motorkerékpár volt, úgyhogy én már az alapoknál elakadtam.
Nekem, amikor meg éppen egy kicsit, tudod, jött a fiatalság, bolondság, tizenéves közép időszak, és már úgy éppen próbálgattam volna, meg úgy belevágtam volna brahiból, mert menő volt, meg érdekelt volna egy kicsit jobban, akkor történt egy szörnyű baleset, egy közeli ismerős.
Jaj.
És akkor ez ismét visszavetette a kedvet, és ez nagyjából el sem múlt azóta. Úgyhogy örülök őszintén szólva, hogy a gyerekeim sem érdeklődnek ez iránt.
Hát mert ugye nincs családi tradíció mögötte, úgyhogy
nincs családi
miért?
Tradíció.
Nem látták példának.
Ellenben rendkívül veszélyesnek tűnik.
Igen. Aztán kérem, annyira meleg van, hogy az esővíz gyűjtőből egy személyes wellness dézselt csináltam. A wellness részt az esőszivattyú biztosítja. Nagyon jó kis összeállítás. Én egy Simpsonnal jártam úgy, mint Maci, írja egy hallgató. Aztán irigykedik Angliából egy másik hallgató, ott gyanítom hűvös van, tehát mi Budapestről meg az angliai hallgatót írjuk.
Én őt írjuk a 20 fokkal, tehát igen.
Fájó sebeket tép fel egy harmadik hallgató. Gede kollega újra szabadságon. Hát igen, ez vannak körök, ahol ez ilyen villámlátogatásos munkákkal le van tudva.
Gede kollega lassú visszaszoktatáson van.
Igen.
Hogy aztán a jövő hetet kikapja telébe.
No, nézzük akkor a kötelező köröket. Kellemes kötelezettség, teszem hozzá, mielőtt megsértődnének a Lilik meg a Nórák, mert nevük napja alkalmában nagyon sok szeretettel gratulálunk, jó egészséget, sok vidámságot kívánunk, meg mindent, amit szeretnének. Aztán aranysarkantyús csata van 1302-ből itt nekünk a születésnaposok nagy örömére, akik ugye július 11-én ünneplik a születésnapjukat. Hát az a gyalogos katonákból álló flamand hadsereg súlyos vereséget mér 4. Fülöp francia király lovak seregére. Hát itt már lehetett látni, hogy a lovakkor nem sokáig tart. Összevitatkoztak a városokban egyre tehetősebb polgárok, hogy ugyanaz ő munkájuk gyümölcsét miért egy földesúr, vagy miért a király aratja le. És hát itt már lehetett látni, hogy megtalálták az ellenszert a lovag hadsereg fegyelmezetlen tömegrohamára, már ott ilyen pikásokkal, meg alabárdosokkal elejét vették ennek a nagy csapásnak, és jogosan felmerül a kérdés, hogy miért aranysarkantyús csata. Ugye a lovagság jelképe az volt, hogy aranysarkantyút kötöttek magukra, és azért aranysarkantyús csata, mert annyi lovagot szedtek le a derék feldühödött polgárok ebben a csatában, hogy halomba rakták az aranysarkantyúikat, és ezért lett aranysarkantyús csata. Aztán a harmadik komáromi csata is ezen a napon volt, csak az 1849-ben, ott egy csomó csatát vívtak az időtájt, egy nagyon fontos erődrendszer volt a komáromi. Egy ja, by the way, programajánlat, ha valaki arra jár, nézze meg. Az erődöt nagyon szépen megcsinálták. Aztán 1988 Éjjna szigete közelében terrortámadásért a City of Poros kirándulóhajót. 9 személy vesztette életét, köztük egy magyar házaspár is. Nem emlékszem erre a sztorira.
És pedig majdnem minden, elég jól emlékszem ezekre az időszakokra.
Igen, sajnos.
Óriás, minden este híradót néztem, nagyon képbe voltam, újságokat rendeltem.
Kénytelen, kelletlen.
Igen, és ez nem volt, erre már nem emlékeztem, igen.
Aztán a Rádió Bridge-re is emlékezzünk, ugyanis 1989-ben július 11-én kezdte meg az első magántulajdonú magyar kereskedelmi rádió az adását Budapesten. Hát ugye ott indult ennek a műsornak, ott vetették el a magvait, mondjuk így. mert a forintos percek akkor a Rádió Bridge-en még Fejér Zoltánnal futott. Úgyhogy a Rádió Bridge különösen
és
fontos.
És majdnem elején, ahogy indult a rádió, indult a forintos percek is, ugye? Nem sokkal
nem, később. Nem emlékszem erre, erre Bandika van jobban képen.
Igen, ő volt az első.
Aztán Bush elnök látogatása 1989-ből, Budapest, beszéd a Kossuth téren, arra is mindenki esik, hogy, vagy emlékszik, hogy akkor nem volt ez a kánikula, mert esett, és széttépte a beszédét, és óriási éjjelzés, és akkor ott van szobra nem messze a Kossuth tértől, úgyhogy ez is egy ilyen gyermekkori emlék. Aztán hát 2019 legördült a futószalagról az utolsó Volkswagen Bogár, erre is emlékezünk. Gyors születésnapi körkép. Giorgio Armani olasz divattervezővel egy napon született, aki ma ünnepel, mert hogy ő 1934-es évjáratú. Aztán Sebők János, magyar közgazdász, újságíró, könnyű zenei szakíróra is emlékezhetünk 1951-ből. Hugo Sánchez, gyermekkorunk szaltózó mexikói labdarúgója is ünnepli.
Ez maradt meg mindenkinek elsősorban.
Rex felügyelő megformálója, Tobias Moretti, osztrák színművész 1959-ből, egyidős Ricsi Szamborával.
Pontosítsunk azért, tehát ő azért nem Rex felügyelőt formáltam.
Nem. Hát a Rex felügyelő gazdáját.
Igen, mondjuk, igen.
Ahogy a Kántor rendőrkutya sem rendőr volt, hanem a kutyáról nevezték el a sorozatot. Szóval Tobias Moretti egyhívású Ricsi Szamborával, a Bon Jovi gitárosával, illetve jó egészséget kívánunk Csúlya Imre, Jászai Möri díjas magyar színésznek, érdemes és kiváló művésznek, ugye ne is próbáljuk meg felsorolni, hogy milyen sok halhatatlan alapítása van. Nyilván mindenkinek a Csoki jut eszébe a Üvegtigrisből elsőként, de azóta már egy csomó mindenben jeleskedett.
Megelőtte is egyébként.
Megelőtte is, igen. No, hát akkor innen menjünk is tovább a lapszemlére.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Gyors lapszemle, portfólió induló anyag, ezért szenvedett történelmi vereséget a brit jobboldal, ezt a munkacímet viseli az írás. A brit parlamenti választáson 14 évi kormányzó konzervatívok történelmi vereséget szenvedtek a gazdaság helyzete miatt, jut erre a következtetésre a szerző. Valóban rossz állapotú gazdaságot hagynak maguk mögött gazdaságpolitikai hibák sorozatával, de nem kizárólag az ő hibájukból rossz a gazdasági helyzet Nagy-Britániában, a bekövetkező kedvezőtlen változások egy részét külső tényezők okozták. A munkáspárttal szemben az az elvárás, hogy visszaterelje a királyságot a növekedés útjába. A nagy lelkesedésében azonban csalódás lehet. A siker receptet ugyanis eddig kevesen találták meg, miközben a baloldali kormány ígéretei között vannak ellentmondások. Ám van olyan szempont a cikk szerint, ami az egész nyugati világ irigy lehet a britekre, hát és nem lövöm le a poént, hanem olvassák el azok, akiket ez a téma érdekel.
Szédítő pávatáncot hozott, de csak mérsékelten növeli Orbán befolyását az EP jobbra tolódása, ez a G7 vezetője. Természetesen azt az óriási kavarást, illetve annak a hátterét elemezgeti, illetve a kilátásokat, ami az európai parlamenti frakciók átalakulása folytán következett be. Úgy tűnt, hogy indul egy közép-európai kezdeményezés Orbán Viktor, illetve a Fidesz vezetésével, de gyakorlatilag az sült ki belőle, hogy a korábban is működő, hát erősen a szélső jobb irányában elhelyezhető frakció alakult újabb kisebb változásokkal, meg pluszban nyilván a Fidesz részvételével és néhány változással. Ezzel ugye ők nagyobbak tudtak lenni, mint a tőlük egyre inkább a központ felé elhelyezkedő frakció, de így utólag sajtóhírek alapján azt lehetett leszűrni, hogy szépen előre megírt forgatókönyv alapján zajlott, hogy ki mit jelent be, és a figyelmet tök jól föl tudták hívni magukra, de itt a G7-es cikk alapján a fő kérdés, illetve az az a legfontosabb ezzel kapcsolatosan, hogy a nagyobb tagállamok belpolitikai folyamatai hogyan alakulnak, mármint az unió jövőjét, illetően erre érdemes figyelni. Tehát a G7.hu vezetője erről szól, és egyébként ugyanerről tegnap délelőtt akadtam egy 444-es cikkre, az is nagyon érdekes volt, tehát ha valakit ennek a kavarásnak a háttere érdekel, akkor ezeket ajánljuk.
Aztán szünnap lesz az OTP banknál, figyelem, július 14-én vasárnap 21.30-től 23.30-ig nem lesz elérhető az online számlanyítás és szerződéskötés, valamint azok a digitális szolgáltatások, amelyek elkészül dokumentumot vagy kivonatot jelenítenek meg. Hát ki az, aki vasárnap 21.30 után szeretne online számlát nyitni? Biztos van ilyen, de gyanítom, nem sokan. Aztán július 21-én lesz a másik leállás. Hajnali 1 órától 3 óráig nem lesznek elérhetők a telefonos ügyfélszolgáltán, az internetbankon és a mobilappon a csoportos beszedéssel és állandó megbízással kapcsolatos információk is. Úgyhogy hát ez is egy olyan időpont, amikor nyilván nem véletlenül időzítik erre, de úgy tálalja néhány lap, hogy leállás, több napos leállás az OTP-nél, úgyhogy mindenki rettegjen. Ez olyan, mint amikor egy napig nincs nyitva valamelyik bolt, és akkor megrohanjuk, hogy úristen, holnap nincs bolt. Na, diszkontláncunkról, az orosz meréről egy újabb hír érkezett, mert hogy a vg.hu arról számolt be, hogy Szolnokon nyithat üzletet a Mere. A városban július közepén bezár a Spár egyik üzlet, és valószínűleg oda fog beköltözni majd az orosz diszkontlánc. A városban több Spár is működik, most a belváros közepén a Pelikán bevásárlóközpont földszintjén lévő üzletük zár be. A bolt bejáratánál pár napja jelzik a vásárlónak egy táblán, hogy vasárnap július 14-én 14 órakor bezárnak. Úgyhogy az üzemeltető egyébként nem erősítette meg, de nem is cáfolta a Mere lehetséges érkezését. Tehát ennél nagyobb reklám ennek a láncnak, édesapám, aki még, akiről semmit nem tudunk, nem kommunikálni, tehát nem is kell bevezető reklám, mindenki ezt kajtatja, hogy hol nyílik újabb és újabb diszkontlánc.
Kicsit kívülről, üzlet. Kicsit belülről figyelem azt, hogy hogyan próbálja kommunikálni, vagy téma neked is, ami hozzád szívedhez közel áll, ez meg az enyémhez, hogy a Wizzair elviszi az egyetlen debreceni bázisú gépét, méghozzá Budapestre, egy patika mérlegen kimért, a bukás, vagy a negatív változás súlyát kisebbíteni próbáló sajtóközlemény, majd az erre reagáló debreceni reptér sajtóközlemény, és hogy ez beteríti a magyar sajtót, de hogy senki, nem nézett rá arra, hogy valójában akkor most mi lesz, hanem a copy-paste, és a nyarat nem érinti. Tehát a nyáron, hát még jó, hogy ha egyszer a télen viszik át a gépet, akkor nyilván nem érinti a nyarat, kiemelés simán átmegy a sajtóba. Viszont érdekes látni, hogy hát gyakorlatilag egyedülként az okos utason megírtuk, hogy kettő útvonal marad, minden megszűnik, tehát nem csak az egyetlen bázisos gép ment el, hanem egy ordas nagy bukta Debrecennek és az egész kelet-magyarországi utazóknak. Szóval érdekes látni, hogy másfél nap után ez a cikk meg elkezdett bepörögni, mert az emberek elkezdték osztani. Mert hogy igazából ebben van a valós információ. De én mondom, hogy tényleg azon döbbentem le, hogy copy-paste-en kívül, meg amit mondtak, meg amit kiadtak a 146. cikkben is, de a mainstream sajtó, helyi sajtó, mindenütt csak ugyanaz van, amikor egy nagyon-nagyon fontos és markáns és negatív változásról van szó, de hát a lényeg az, hogy hát nyáron még mennek a járatok, illetve a reptér, hogy hát nagyon dolgoznak rajta, hogy pótolják és még több legyen, ami teljesen irreális egyébként. Na minden esetre egy kicsit akkor dühöngtem ezzel kapcsolatosan is.
Az idei volt a 16. és egyben utolsó Balaton Sound.
Ez biztos? Ez most
2024-ig tartó szerződés lejárt Zamárd és a Balaton Soundot szervező Sziget ZRT között, és a Telex információi szerint a jövő évi fellépőket sem kezdték el szervezni. Utóbbinak ez lehet az oka. A Telex is úgy értesült, tehát, hogy ez volt az utolsó Balaton Sound. Hallottam, hogy nem úgy ment már, mint régen.
A beindult a légkondit, azért kérdezi a hallgató, mert a pittyegés próbálkozás belehaladszik az adásba? Aha, jó.
Nagyon okay. Remélem, nem, hogy ezért.
Nem, az a helyzet, hogy nem sikerült, hogy valami probléma.
Nem sikerült életet lehelni, és már a bokámon csorog a víz. Úgyhogy ebből nagyon komoly problémák.
Na, de még azért a tőzsdét elmondjuk, és utána megpróbálunk még egy nagyobbat csavarintani rajta.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Nagyon jó nemzetközi hangulatban, majdnem 0,5%-ot erősödött a BUX 71.511 pontig. A vezető részvények közül a Magyar Telekom vitte a zászlót, majdnem 2,5%-os erősödéssel 1080 forintra ment föl. Aztán az OTP 1%, 0,8% egészen pontosan, ott is plusz 17.925 forintos záróérték, a Richter 0,3%-os plusz 9.625 forintig, a MOL pedig egyedüliként a vezető papírok közül esett 0,35%-ot 2.830 forintig. Megint az Opus volt az, amelyik forgalomban legalább lőtávolságon belül meg tudta közelíteni a vezető papírokat, de az megint esett 0,3%-ot.
Amerikában jó volt a hangulat. Ismét ugyanazok a papírok, ismét ugyanaz a szektor, mint korábban. Félvezetők húzták a legjobban teljesítő, ismét mesterséges intelligencia. A csúcsokról indultunk, tehát és a csúcsokon szüttyögés, kicsi plusz, kicsi mínusz felülteljesítő technológia, ebből kitört fölfelé, nem is kicsit egyébként, tehát a csúcsról ment majdnem 1%-ot az S&P 500-as, természetesen a nagyoknak a vezetésével, viszont mögötte nem az volt, mint több napon is az elmúlt hetekben, hogy pangás, sőt a papírok nagyobb része lefelé, hanem most egészen egészségesnek bizonyult ez a mutató is, hogy a részvényeknek a nagyobb része fölfelé tudott mozdulni. Nagy nyerő, hát természetesen Nvidia, 3%, Apple, Microsoft, Alphabet, azaz Google, ugyanazok a nevek, mint amiket megszokhattunk, és pozitív várakozásokat fejez ki a piac a gyors jelentési szezont illetően is, ugyanis a nagy bankok, amelyek leghamarabb jelentenek, azok elindultak fölfele, mielőtt kijönnek a számaik, tehát erre készül a piac. Úgyhogy kifejezett, kicsattanó hangulatban, csúcsról történő, fölfelé elrugaszkodással várja a piac a gyors jelentéseket, tehát újabb történelmi csúcsokon a Wall Street.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
És itt jön Czoller Andi.
Jön, itt van.
Jó ez a meleg?
Jó reggel.
Látos, végre nézem, nem hűtünk agyon téged.
Kicsattanóan energikus vagy, én úgy látom ma reggel. Jót aludták, sikerült kiszellőztetni a lakást.
Nem.
Pedig úgy nézel ki.
Nyilván nem, de én is meg vagyok lepődve egyébként.
Pöröksz. Magadhoz képest meg végképp.
Túl vagyok a nagyon rossz éjszakán, amikor úgy tűnik, hogy a szerzet talán elkezdett alkalmaszkodni ahhoz, hogy nagyon-nagyon durva melegbe kell aludni. Most próbáltam áthelyezni egy, a lakás leghűvösebb pontjára az ágy betétemet, úgyhogy szerencsétlenkedek.
Költözöl a lakáson belül, jól van.
Igen.
Na mindegy, örülök, hogy itt tele vagy energiával.
Én is örülök.
Macika nem annyira,
de... Ha így tűnik.
Én már fél lábbal a hadiösvényen, azért van ez.
Alig várod, hogy vége
legyen
a mai
isteni
munkanapnak.
Most lesz a hőmérsékleti rekord szombaton.
Igen.
Mondták, hogy ever nem volt ilyen. Mi mit csinálunk? Tábort állítunk a puszta közepén. Nagyon várom.
Nem erdőben?
Hát a sátrat nem lehet erdőben felállítani.
Miért nem lehet?
Hát, igen.
Mert ez nagy. Na, ne menjünk ebbe bele, mert fogalmatok sincs, mi az a tipi. Ezt nagyon hosszú ideig tartana elmagyarázni. Ez egy 4 méter magas sátor, amiben 4 és feles az enyém, de van 6-os, meg 10-es, meg nem tudom én micsoda, de abba tüzet lehet rakni középen, tehát nem kicsi sátor.
Jézusom, még tüzet sem, de nem lehet tüzet rakni.
Na, szerint nincs időnk.
Azt majd én megoldom.
Nincs időnk most erre, de folytassuk majd később. Úgyhogy érdekelne, de most híreket kell mondanunk.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! 7 óra 10 percen folytatjuk a Millás reggeli műsorát a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Azt mondja, a keleti pályaudvarnál nem működnek a jelzőlámpák, rendőrök egyelőre nincsenek, írja. Boci szerviz, utolérhetetlen nickname ezzel a hallgató. Aztán én megnéztem a BKK Infónak a lapját, ott egyelőre balesetről nem adtak hírt, maradjon is ez így. Aztán mi van még? 0636 98 0 98 0. Megemlékezhetünk a 80 éves Csehusz Lászlóról, aki így írják, aki tegnap indult el Szentesről az olimpiára Párizsba kerékpárral. Ez már az 5. ilyen biciklis útja. Hát akkor meg is emlékeztünk. Ennyi elég volt, hogy
nem
a hallgató felhívta.
Róla, örülünk, igen, hogy felhívtad rá figyelmet.
Aztán...
Egy hallgatónak tetszett a Karmapolis. Tök érdekes, hogy ennyire videóklipphez kapcsolt dal nincs más az én tudatomban. Tehát a klip Kovács Lajossal a főszerepben, amúgy is egyik legmagasabbra értékelt és legemlékezetesebb videóklip a 80-as, 90-es évek fordulója, 90-es évek elejéről, egészen zseniális, ahogy az akkori sztár kliprendező valahol állítólag meglátta Kovács Lajos Fizimicskát, és azt mondta, hogy neki ő kell ehhez a Radiohead kliphez. Érdekes története van, meg is sérült Kovács Lajos a nagy futásban, amit ugye a videóklipben elkövet. Aki valaki még nem látta, szerintem érdemes megnézni.
No, menjünk tovább szerintem budapesti hírcsokorra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Egy egészen friss információ Újlipóciából, Újlipótvárosból. A Fésűben parkoló autósok 49%-a rálóg a járdára. Erről ír a Telex, kérlek szépen, Tencer kollega. A járda gyalogosoké csoport készített egy átfogó felmérést belső Újlipótvárosban. Bejárták a Szent István körút, Váci út, Viktor Hugo utca, újpesti rakpart által határolt terület utcait, ellenőrizték a járdák és a parkolás helyzetét, és megállapították, hogy a részben járdán kijelölt ferde felállású parkolóhelyeknél a legrosszabb a helyzet. Az itt parkolók 49%-a szabálytalanul parkol. Ez az arány 40-szer magasabb, mint az egyéb módon kijelölt parkolóhelyek esetén. Vagyis gyakorlatilag szinte minden második autóvezető szabálytalanul a járdára túllógva parkolt ezeken a szakaszokon, és közlik, hogy az önkormányzat elkezdte ugyan a járdák felszabadítását, de a fennmaradó részek helyreállításának ütemezése nem készült el. A megoldáshoz a járdán kijelölt ferde felállású parkoló helyeket legkésőbb 2020. decemberig meg kéne szüntetni. Az átmeneti időszakban egy átfogó tájékoztatás és nevelési kampány, valamint zéró toleranciás büntetési rendszer bevezetését tartják indokoltnak.
Azt mondja, hogy 191 állítólag a legfrissebb a különbség az újraszámoláskor.
Ne találgassunk már.
Nem találgattunk, lapinformációt
közlünk. Még van idő.
A főpolgármesteri szavazatok újraszámlálásakor a kerületek kétharmadával végeztek tegnapig, ma a maradék egyharmad marad, és az eddigihez képest Karácsony Gergely előnye nőtt, közel 200, más lapin formációk szerint kicsivel 200 fölött van ez a bizonyos különbség. A lényeg az, hogy ennyi most, simán változhat, még a mai nap elvileg a maradék kerületekben is megszámolják, és holnap bejelentik az újraszámolás végeredményét. Erről tehát ennyit tudunk. 4-es, 6-os menetrend szerinti, hanem a közlekedésük, hanem a felújítás. Nyáron azért túrják a pályát, erről érkezett a bejelentés. 3-7-es lesz az időszak. Érdekes, hogy az első hétnek a részleteit azt közölték, bejelentették, az megvan, a következő két hétről meg csak sejtelmesen annyit írnak, hogy ott is lesz túrás, és azt majd később közdik, hogy mi. Tehát a jövő hét az olyan, hogy egy középső szakaszt túrnak, oktogon és a 32-esek terek között. Tőle jobbra is, és tőle balra is lesz villamos közlekedés, és ezen a középső szakaszon pótló buszozás. Értelemszerűen a dél-budai végállomások irányába jár a 4-es is, és a 6-os is a végállomások felé, míg az északi részen közös 4-es, 6-os jelzéssel járnak majd a villamosok, és ahogy az lenni szokott, amikor az egész indul, meg amikor végződik, akkor még hosszabb idő, hosszabb távokon kell buszozni, amikor beépítik a kitérőket a visszafordításhoz, akkor ez egy külön éjszakás művelet, akkor kicsit máshogy járnak, de ennek a részleteiben nem mennénk tehát bele. Nézzetek meg, hogyha érintettek vagytok, mert lesznek komoly változások.
Mindenki is vízet oszt, nagyon helyesen, a legtikkasztóbb nyári napokon a BKK is csatlakozik. Három forgalmas budapesti csomópontban osztottak vizet a járókelők számára. Legutóbb a Szél Kálmán téren és a Keleti pályaudvarnál példának okáért, és a Budapest Go is enyhít a hőségen, mert hogy feltünteti a fővárosban található ivókutakat, és ha bepipáljuk azt a szűrőben ezt a lehetőséget, akkor ezt meg is mutatja az arra érdemeseknek.
És akkor egy újranyitás, egy jó hír. Az elmúlt hónapokban több étterem, újabb étterembezárásról számoltunk be. Több olyan eset is volt, akik nagyjából azt írták, hogy túlélték a Covidot, Covid utáni inflációs időszakot, de egyszerűen most már tovább nem bírják. Akkor ezzel ellentétesen egy jó hír. A tranzit. Nekem, ha nem is törzshelyen volt, de amíg a közelben sokat jártam, akkor azért elég gyakran föltűntem ott, és nagyon kedveltem a helyet, és nagyon szomorú voltam, hogy bezárt, és ha jól emlékszem, akkor másfél évig volt a Kosztolányi, Dezső téri, hajdani buszvégállomás épületében, a nem volt a semmi, mert hogy bezárt, és most újra nyitott a Zsiráf harmadik helye. Lesz ott, Zsiráf Buda és Zsiráf Pest után ők karolták föl, és Zsiráf Transit néven újra megnyitott. Wagner kolléga már tesztelte, úgyhogy a Zsiráf Budapesten el lehet olvasni, hogy milyen. A lényeg az, hogy ha alakja környékkel jár, akkor a Transit hasonló néven zsiráffal kiegészülve ismét működik, és ez egy jó hír.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
És itt van velünk a vonalban Bukta Gábor, a Concord Értékpapír ZRT elemzési vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a
hallgatókat. Kapkodjuk a fejünket, ismét egy csomag, lehet megszorításnak nevezni, kiigazítás, különadó
nem
változások.
Nem lehet ezt a kifejezést, ezt
jó, akkor
kerüljük,
most ezt, jó,
köszönöm.
Kerüljük, megkértek, igen, jó, kerüljük. De hogy van benne olyan, amit kivezetnek, van, amit növelnek, és egy kicsit elvesztettük a fonalat, és a tőzsdei cégek is vaskosan érintettek, az lenne a kérésünk, hogy akkor ezt tegyük helyre. Először, hogy talán röviden a költségvetés oldaláról, hogy most összesen mennyi plusz bevétel, kik azok, akik jól jártak, kik azok új adót kaptak a nyakukba, és talán nézzük meg a tőzsdei cégeket, hogyan érinti ez, illetve a tőzsdei folyamatokat várhatóan.
Abszolút, igen. Ugye alapvetően egy ilyen nagyjából 400 milliárd forintos kiigazításról beszéltünk, és igen, vannak olyan cégek, amelyek pozitívan, vannak, amelyek negatívan érintettek. Egyébként azok a cégek, amelyek pozitívan lesznek érintettek, azok már nagyjából ismert bejelentéseknek a tulajdonképpen megerősítéseiből származnak. Itt a negatívabb bejelentések elsősorban az OTP-t és a MOL-t érintik, Alapvetően úgy látjuk egyébként, hogy itt az adó tervezetnek még csak a részletei jöttek, illetve nem minden részlete jött ki, jobban mondva, mert látunk még további lyukakat tulajdonképpen, amiket be kéne tömködni, és voltak is ráutaló dolgok itt a miniszteri nyilatkozatokban az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban. És például arra gondolok, hogy nem egyértelmű például jelenleg számunkra, hogy itt az energiaadó emeléséből várt durván ilyen 100 milliárdos bevétel, az pontosan honnan és milyen formában fog érkezni, mert megosztanak a vélemények például, hogy az MVM-től várt nagyjából 100-150 milliárdos osztalék bevétel, az például ide volt-e kalkulálva. Szóval vannak még eléggé homályos részek, és még számítunk további bejelentésekre egyébként a következő napokban.
Uh-huh. Oké, okay. Akkor nézzük, kezdjük akkor a MOL-dal, hogyha a tőzsdei cégekre nézzük, akkor ezek szerint náluk még a legnagyobb a bizonytalanság, hogy akkor ebből vajon mennyi érinti őket, ez nehezen kalkulálható?
Ugye alapvetően igen. Először is, ami szinte bizonyos, az az, hogy a Brent és az urali olaj közötti különbségre kivetett nagy adómértéke az meg fog maradni. Nagyjából ilyen 15-40 milliárd forintos többlet adóterhet jelenthet majd a MOL számára. Viszont ami nem egyértelmű, hogy a bevétel alapú adóteher az hogyan fog alakulni. Gulyás miniszternek volt egy olyan bejelentése, hogy ennek az adónak a mértékét nem fogják lecsökkenteni idénre, mert 2023 után 2,8%-ról 1%-ra csökkent volna le ennek az adónak a mértéke. Hogyha viszont ez a 2,8%-os adó kulcs maradna érvényben, akkor beszéseink szerint durván egy ilyen akár egy ilyen 80, akár 100 milliárd forintos többlet adóteher is juthatna a MOL-ra, és így összességében a teljes negatív hatás részvényenként elérhetni akár 150 forintot is, ami itt a részvényárfolyamra vetítve elég vaskos, és itt adott esetben el tudnánk képzelni akár ilyen 2600-2700 forint körüli árfolyamot is egy ilyen ténylegesen bejelentett adó esetében.
Akkor itt óvatosnak kell lenni, ennél most följebb van az árfolyam, tehát ezzel most ezek szerint a piac még nem számol nagy valószínűséggel.
Igen. Hát, várjuk, hogy a közönyben kijöjjön valamilyen precízebb meghatározás ezzel kapcsolatban, tudjunk valamivel pontosan kalkulálni. Ugye egyelőre ez a kijelentés van, ez egyelőre nem lett megerősítve. További megerősítést például Nagymáton Mészorúszól nem nyert, de nem lennénk meglepődve, hogyha a következő napokban mondom, lenne erre bármilyen kijelentés. Ugyanez van egyébként a kiskereskedelmi láncokat érintő adó esetében is. Uh-huh. Tehát látjuk, hogy még kellene jönni olyan bejelentésnek, amivel meg lehetne ez a áhított 400 milliárd forintos adóbevétel.
Uh-huh. Mi a helyzet a bankokkal, és akkor a tőzsdei cégek közül elsősorban az OTP-vel, ott mekkora emelés van, és ez mekkora profitot érint az OTP esetében, hogyha az árfolyamra vetítjük?
Az OTP esetében lelövöm a point elő, nagyjából egy ilyen 30 milliárd forintos többlet adóteherrel számolunk erre az évre, illetve az előző állapothoz képest tulajdonképpen jövőre egy ilyen 75-80 milliárdos plusz adóteher jöhetne. Itt volt több tétel is, ami változik. Egyrészt van az extra profit adó, ami erre az évre durván egy ilyen 12,5-13 milliárd forintot jelentett volna az OTP-nek mindössze. Ennek lett volna egyébként a fele csökkenthető, durván 6,5 milliárd forintra. Itt nagy valószínűséggel az OTP-nek ezt a durván 13 milliárd forintot így majd be kell fizetnie, viszont mivel az OTP az első negyed évre már lekönyvelte ennek a nagy részét, így érdemi hatással már nem lesz az OTP pénzügyi eredményeire a második fél év során. Ami érdekesség viszont, hogy a kamatfizetéknek a mértékét is megemelték, Itt az OTP pénzügyi tranzakciós illetékén durva 100 milliárd forint körüli összeget fizet évente. Na most ez megemelkedhet idén összesen durva 125 milliárd forintra, míg jövőre ilyen 150 milliárd forintos pénzügyi tranzakciós adóval számolnánk ez esetben, úgyhogy ez a, ez a legnagyobb tétel, valamint amit még láttunk, hogy van ez a kiegészítő tranzakciós illeték és a devizakonverzióra. Itt ez egy jóval kisebb tétel, ez idén durván ilyen 2-3 milliárd forintos kiadás lehet, jövőre pedig olyan 9. Én úgy gondolom, hogy amikor a bankokat érintő adókról kijönnek bármilyen információk, a befektetők elsőként úgy gondolkodhatnak, hogy piaci részesedésből indulnak ki, akár az OTP esetében is, akár más bankoknak a piaci részesedését figyelembe véve, és az OTP-nek durván egy ilyen 30%-os részesedése, 25-30%-os részesedése a Magyarországon, így egy ilyen durva becsléssel könnyen saját maguknak is kiszámíthatják, hogy körülbelül mekkora lehet az a teher, ami az adott bankot majd érinteni fogja.
Kérdés, hogy ebből mennyit tud áthárítani? Nyilván azokon a sorokon, amikre kivetik, ott megtiltották, leszabályozták, de mondjuk fölmerült, hogy azért máshol a bank azért tudja ezt valamennyire kompenzálni, de ezzel egy elemző számolhat a piac, erre figyelhet? Ezt kalkulálhatunk ezzel?
Hát ezt mi inkább ilyen blackboxnak szoktuk hívni, tehát hogy teljesen fekete doboz, hogy itt mi történik pontosan a bankoknál, milyen tranzakcióknál, milyen elszámolások vannak, hogyan próbál a bank adott esetben az ügyfélre áthárítani, plusz bevételre szert tenni. De én úgy gondolom, hogy az elmúlt években, évtizedekben a bank mindig megmutatta, hogy kifejezetten kreatív tud lenni abban, hogy az ilyen jellegű terheket valamilyen úton, módon át tudja terhelni az ügyfelekre, vagy hiszen nem is azt mondom, hogy át tudja terhelni, de mondjuk az üzletmenetnek a javulása érdekében, javítása érdekében valamit ki fog tudni találni, hogy kompenzálva legyenek ezek a plusz terhek.
Akkor, amit látunk,
tehát itt még talán amit fontosnak tartok kiemelni itt az OTP kapcsán, hogy azért egy durván 1000 milliárdos profit tömegről van szó, amit az OTP csoport szinte meg tud csinálni. Amikor jönnek ilyesmi hírek, hogy mondjuk ilyen 30-50 milliárd forintos plusz adó terhet kaphat, ugye ez a legrosszabb eset, amit ilyen esetben számolhatunk akár egy OTP esetében, és nem egy nagy tételről van szó. Tehát a teljes profit mondjuk egy ilyen 3-5-6%-a lehet durván legrosszabb esetben érintve, ezért én úgy gondolom, senkinek nem kell a kardjába dőlnie.
Hétfőn rögtön a kormányinfón megjöttek a bejelentések, már reagált is az OTP egy ilyen vaskosabb eséssel, de akkor ezzel már nagyjából be is árasztva, túl is vagyunk rajta, vagy azért még kell befektetőnek azzal számolniuk, hogy ez mondjuk rányomhatja bélyegét a kereskedés és nyomás alatt tarthatja az árfolyamot?
Mi nagyon konzervatívan próbáltunk hozzáállni ehhez a csomaghoz, és úgy gondoltuk, hogy ezek az intézkedések nem csak 25-ben, hanem 26-ban is velünk maradnak. Így, hogyha csak 25-ig lennének érvényben, akkor úgy gondolom, hogy egy durván egy ilyen 300-350 forintot jelentene részvényenként az OTP esetében ez a bejelentés, de mivel 2026 választási év, és nem vagyunk róla meggyőződve, hogy a költségvetés az nem csak itt van egyébként, hanem akár egész európai szinten, más országok esetében is jelentősen javulna, ezért úgy gondolom, hogy akár 26-ban is felmaradhatnak majd ezek az adók, így pedig az összehatás az OTP esetében durván egy ilyen 500-550 forint lehet legfeljebb. Ez az elmúlt napokban úgy gondolom, hogy beárazásra került, és mivel az OTP részvényeit nagyon mélyen alulértékeltnek gondoljuk, ezért továbbra is arra számítunk, hogy az emelkedés trendje nem fog jelentősen megtörni, és folytatódni fog a következő hónapokban.
Oké, csak nagyon röviden akkor, akik nyertesnek tűnnek, mert ugye a headline az volt, hogy és a távközlési adó, és a gyógyszer gyárak adója az kifuthat, eltörlésre kerülhet. Ez látszott a Telekom tegnapi árfolyam emelkedésében, vagy ennek nem volt ehhez köze, ez egy korábbi dolog?
nagyon érdekes dolog, hogy ahogy a Telekom esetében mit reagálhattak le tulajdonképpen tegnapi nap folyamán a befektető. Egyrészt volt az a bejelentés, de ezzel lehetett kalkulálni. Ugyanakkor talán több befektetőnek a fantáziáját megmozgathatta, hogy esetleg ebben a költségvetési helyzetben esetleg a korábban bejelentett adót nem fogja eltörölni 2025-től majd a kormány, és így ez a plusz nagyjából ilyen 30 milliárd forint körüli adóteher ez meg fog maradni a Telekomnál, és nem fog tovább nőni jelentősen az eredményessége a következő évben. Ugye erre tegnap rácáfolt teljes mértékben Nagy Márton miniszter úr, hiszen mondta, hogy a telekommunikációs adót, pótadót ezt ki fogják vezetni, valamint egyébként a gyógyszergyártókra vonatkozó adó is meg fog szűnni, ugyanúgy, mint ahogy a légi szektorban tevékenykedik, a légitársaságokat érintő extra profit adó. És ugye a Telekomnál, hogy ez hajtotta az árat, én nem, megmondom össze, nem vagyok róla meggyőződve. Ugyanis volt még egy másik bejelentés, hogy 3700 üzemeltetett, illetve tulajdonolt bázisállomását esetleg kiszervezhetné egy másik cégben, a másik cégben a Telekom, és ez pedig utána ilyen spekulációkra ad okot, hogy talán leválaszthatja majd a jövőben vagy sem. Korábban akár a Vodafone, akár a Jettel tulajdonló PPF esetében is volt rá precedens, a régióban is, de egyébként Nyugat-Európában is ugyanúgy ennek volt egy ilyen trendje, hogy ezeket a bázisállomásokat kiszervezik egy cégbe, és utána leválasztják, és azt értékesítik szakmai pénzügyi befektetőknek. És ennek azért van jelentősége, mert ezeket a bázisállomásokat üzemeltető tulajdonló cégek a telekommunikációs szektortól jóval magasabb szorzókon forognak a tőzsdén.
Uh-huh. Tehát az értéket teremt a részvényeseknek, aha.
Abszolút, abszolút. És az kérdés, hogy ezek milyen előre haladott állapotban vannak ezek a gondolatok a Telekomnál, vagy ez az egész folyamat. Jelen állás szerint nem számítanánk arra, hogy ebben lesz lényegi fejlemény a következő egy-két évben, mert a Telekom csak annyit jelentett be, hogy jelenleg felülvizsgálja ennek a lehetőségét, de hát, hogy mondjam, bármi benne lehet a pakliban.
Lehet, hogy a piac elkezdett erre játszani kicsit.
Uh-huh. Igen, mert ennek lehetne egy akár egy ilyen 50-100-150 forintos pozitív hatása is adott esetben, de hogyha tegnap erre emelkedett ilyen 20-30 forintot az árfolyam, akkor bizony azt kell mondjam, hogy nagyjából ezzel is előre szaladt a piac, és akkor ez a lendület az aláfhatja itt a következő időszakban.
Oké, világos. Nagyon szépen köszönjük az információkat, sokkal tisztábban látunk. Jó munkát, szép napot kívánunk neked is.
Köszönöm. Szép napot nektek is.
Szia, szia. Bukta Gábor volt a vendégünk, a Concord Értékpapír ZRT elemzési vezetője, és azt beszéltük hát, hogy a különadó változások mindkét irányba hogyan hatnak a blue chipek a tőzsdei legfontosabb részvények árfolyamára, illetve mi okozta, ez okozta-e a Telekomnak a markáns emelkedését, kiderült, hogy lehet, hogy más áll a háttérben.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
És a vonalban itt van velünk Mayer Gellért Levente, kiberbiztonsági szakértő. Jó reggel, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát átalakulóban van a fizetési piac, és ez szabályozási változások társulnak. Miket emelnél ki ezek közül? De amúgy majd utána inkább gyakorlati tanácsokra kérnénk, mert hogy rengetegen utaznak, itt van a nagy nyaralási utazási szezon, és hát leselkedik.
Mindenki kánonba nyomja, hogy bankkártyát érdemes külföldre vinni, és hogy ilyenkor felmerül ez a Revolut dolog, hogy az nem fog-e cserbe hagyni.
Meg rá is fáztak sokan, hogy ezeket tisztázzuk.
Na ezeket, de először a szabályozás változásokat falazzuk fel. Így köszönöm.
Van. A szabályozási változások, igazából ez az a téma, amire lehet, hogy majd egy hónap múlva tudunk jobban pontosan visszatérni, ugyanis ezek a szabályok még körvonalazódnak. Az biztos, hogy óriási változások lesznek a csalások kezelésének a tekintetében, tehát ugye így az utóbbi időben ezt a passzív reakciót hallhattuk a bankoktól, tehát hogy általában a csalások áldozatait nem kártalanították, és ez már olyan szintekbe elment, hogy eljutott a megfelelő helyekre is, igaz, kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel fogadjuk. És erre fognak reagálni szabályozói szinten, hogy hogyan is kell ezeket a csalásokat kezelni. Igazából ugye a mobiltárcás fizetések eddig teljes mértékben ki voltak szorítva a chargeback eljárásból, tehát nem lehetett semmilyen módon reklamációt benyújtani azokra a fizetésekre, ami Apple Pay-jel vagy Google Pay-jel történt. Igazából talán ez lesz a legnagyobb változás, hogy erre is lesz egy reklamációs protokoll, hogy hogyan lehet ezeket a tranzakciókat megreklamálni, és hogyan lehet akár ezekből valamilyen módon kárpótlást szerezni. De nem mennék bele részletekbe, mert még nincsenek pontos szabályok.
Igen, okay. Ez egy nagyon izgalmas terület, majd érdemes lesz részletesen kibontani, mert az elég sok olyan eset volt, ahol úgy tűnt, hogy az ügyfél vétlennek tűnik, mégse volt semmiféle esélye arra, hogy kártalanítsák, úgyhogy erre majd visszatérhetünk. Na, utazáskor, akkor mire figyeljünk, most mik a leginkább ránk leselkedő veszélyek?
Ne onnan kezdjük, hogy filctollal ne írjuk rá a PIN-kódunkat a plastiklapra.
Ezen talán már túl vagyunk.
Én kezdeném talán onnan akkor, amikor az utazást lefoglaljuk. Ugye sokan maguknak foglalják a szállást, illetve a repülőt, tehát bármilyen dolgot. Először is ott kell nagyon odafigyelni, hogy hol is tesszük ezt meg. Ugye sajnos így a szezonban megjelennek a hamis szállásadó oldalak, a hamis repülőjegy foglaló oldalak. Tehát biztos, tehát első lépésben mindig győződjünk meg arról, hogy igenis az, ahol foglalunk, az egy reputációval bíró oldal. Hogyha valami gond is történne, akkor ugye legyen kihez fordulni.
Ezt hogy lehet meggyőződni kiberbiztonsági szakemberként? Ezt gyakran tőlem is kérdezik, ez a HTTPS, ez például egy garancia?
Nem, az semmit az égvilágon.
Na ugye, pedig sokan hiszik ezt.
Így van, egy időben ugye tehát ezzel nyugtattuk az embereket, hogy ami HTTPS, az biztos, hogy biztonságos, de sajnos most már ezek az SSL tanúsítványok, ezek bárki számára elérhetőek, akár ingyen is, úgyhogy ez a mai világban már sajnos semmire nem jelent garanciát. Mindenképp, tehát onnan tudunk meggyőződni egy oldal bizonyosságáról, hogy vannak róla valós vásárlói visszajelzések, tehát olyan fórumokon kell keresni visszajelzéseket, amit ők nem tudnak befolyásolni. Tehát vannak erre ez a Trustpilot, Yelp, vagy ilyesmi külföldi oldalak, ahol igazából meg tudjuk nézni azt, hogy a valós, igazolt vásárlók milyen véleményeket adtak. És azért azt mondom, hogyha van ott 100 vélemény, abból 30 negatív, akkor én azt az oldalt már nem tekintem megbízhatónak és valósnak.
Mm-hmm. Most mi az oldalakról beszélünk, vagy a szállásról? Tehát most már az oldalnak a értékeléseiről beszélünk, ugye nem egyedi szállásokról?
Nem egyedi szállásról, hanem itt konkrétan a platformról, amit ugye használunk ennek a foglalásra.
Figyelj, a nagyok teljesen biztonságosak, tehát azért a Booking, Airbnb, szálláspont jut mindenkinek az eszébe, vagy azokon is próbálnak csalni?
Önmagában biztonságosak ezek az oldalak, viszont vannak tisztességtelen felhasználói ezeknek az oldalaknak, tehát arra is nagyon be kell figyelni, hogy ha fizetünk, akkor csak is a beépített, mondjuk a Booking esetében a Booking fizetési rendszerét használjuk ugye a
a szállás fizetésére. Bepróbálkoznak, tehát vannak ilyen próbálkozások, hogy küldenek üzenetben egy linket, hogy hát a Booking levesz nekünk 20%-ot, légy szíves, fizess ki közvetlenül nekünk, mert akkor így esetleg olcsóbb is lesz. Uh-huh. Ezt semmiképp ne használjuk, mert nagyon sokszor ezek a linkek, amit ugye üzenetbe kapunk, ezek akár adathalász linkek is lehetnek, és sokszor sajnos ezek a szállásadó helyek sem tudnak róla, hogy esetleg a nevükben ilyen adathalászatot követnek el, úgyhogy ez nem feltétlenül tőlük jön. Lényeg, hogy semmilyen más módon mi ne fizessünk, csak is a beépített fizetési rendszert használva. Tehát így már nagyon nagy rizikot ezen a téren ki tudunk x-elni.
Oké, akkor szállásfoglaláson túl vagyunk. Repjegyfoglalás, ugyanez Pepitában?
Ugyanaz.
Akkor ezt is lapozzuk át. Megbízható oldal, nézzük meg, hogy mit mondanak róla a többi felhasználók olyan oldalon, amire nincs ráhatásuk. Ha extra díjat kérnek, akkor ne dőljünk be neki. Oké. Mi a következő? Kiértünk mondjuk a külföldi szállásra, ott fizetni kell rögtön a becsekkoláskor bankkártya elő. Hát nem túl bizalomgerjesztő a tulaj, de akkor mire figyeljünk?
Én mindenképp azt ajánlom, hogy ha valaki ugye külföldre utazik, akkor ne egy bankkártya legyen nála. Legyen nála mondjuk legalább kettő, és lehetőség szerint az egyik legyen hitelkártya. A hitelkártya, ugye ott nem is a saját pénzünket használjuk, hanem a bankét. Ez bármilyen abszurd módon is hangzik, de sokkal nagyobb biztonságot jelent nekünk, mert a bank a saját pénzét jobban védi, mint a miénket. Tehát, hogyha valamilyen probléma is történik, a hitelkártyás fizetéseket százszor egyszerűbb megreklamálni, és akár vissza is szerezni, mint a betéti kártyás fizetéseket. Illetve amennyiben lehet, akkor részesítsük előnyben az érintéses fizetést, mert érintéses fizetésnél nem tudnak konkrétan kártyaadatokat lemásolni, vagy mágnescsíkot klónozni, tehát amennyiben lehet, akkor érintéses fizetést használjunk itt, és még azon belül is jó, hogyha hitelkártyával.
Uh-huh. Oké.
Hol kerülhetünk még veszélybe utazás során?
A következő, ami igazából nem is biztos, hogy a csalás veszélye miatt, de az ATM-ek használata az, amire még felhívnám a figyelmet. Ugye turista látványosságok közelében, illetve turisták által gyakran látogatott területeken kihelyezésre kerülnek ilyen nem is bankok által üzemeltetett, hanem ilyen harmadik fél által üzemeltetett ATM-ek. Ez Budapesten is vannak, de nem akarom megnevezni. De ugyanúgy bármilyen más turista látványosságnál is, és ezek az ATM-ek óriási díjjal működnek, tehát már akár egy egyenleg ellenőrzés is 5-10 eurós díjat jelenthet, amit nem tudunk utólag visszahívni. Úgyhogy ha külföldön is vagyunk, akkor keressük meg azokat az ATM-eket, amiket helyi bankok üzemeltetnek. Lehetőleg ezek az ATM-ek is banki épületben legyenek, vagy épület oldalán, és egy forgalmas helyen, ugyanis azzal, hogyha banki ATM-et használunk, jelentősen csökkentjük a díjakat, és kisebb valószínűséggel lesz rajta bármilyen ilyen klónozó eszköz, vagy bármi, ami további problémát jelent.
A hitelkártyát forszírozzák a hallgatók, hogyha nincs hitelkártya, az egyszer használatos, vagy hirtelen rátöltős megoldás, azt gondolom biztonságos, ugye?
Hát ugye az egyszer használatossal az a probléma, hogy az egyszer használatos az csak online használható. Uh-huh. Tehát azzal egy szállás adó helyen, amikor ki kell fizetni ott a terminálon a szállást, akkor az nem segít. Uh-huh. Akkor talán jó az ilyen Revolut, vagy bármilyen, amire tényleg csak annyi pénzt teszünk, amennyire ott szükség lesz. Én azért azt mondom, hogy aki utazik, azt próbáljon meg beszerezni egy hitelkártyát, mert nagyon-nagyon-nagyon segít, hogyha gond van. De ha nincs, akkor...
Hát
akkor
ennek azért hívjuk fel a figyelmetben, nem kiberbiztonsági kérdés, hogy ennek, hogyha nem vagyunk fegyelmezettek, és nem töltjük vissza azonnal, akkor ennek brutális nagy díja van. Tehát ezzel is bajba kerülhetünk.
Fegyelmezett használatot.
Igen, fegyelmezett használatot igényel. Aztán azt írja a hallgató, hogy Jordánia autó kölcsönzőbe kérték, hogy írjam le egy űrlapra bankkártya adataimat biztosítékként. Vitáztunk velük, hogy lehet ezt a kérést lekeverni, úgyhogy ne küldjenek el?
Sehogy. Sajnos külföldön főleg minél messzebbre megyünk annál, ugye másabbak a szabályok meg a tradíciók. Ez például Amerikában is teljesen bevett szokás, hogy, hogy le kell rögzíteni az összes kártyadatot egy űrlapra. Így van. Tehát ezt nem tudjuk kikerülni, és az a baj, hogy általában ilyen autókölcsönzők nem is feltétlenül fogadnak el betéti kártyát. Tehát ugye a depozit miatt nagyon sok helyen csak is hitelkártyát fogadnak el ilyen autókölcsönzőknél is. Ezt nem lehet kikerülni. Igen. Erre az a jó, hogyha jó limiteink vannak beállítva, tehát úgy betéti kártyánál is, meg hitelkártyánál is ugye tudjuk állítani a napi limitet, a heti limitet. Ez az egyetlen mód, amivel ilyen esetben tudunk védekezni, illetve ha már megtörtént a baj, és levették a pénzt, akkor ugye utólagosan ezt jelezni kell minél előbb a Visának, vagy a Mastercardnak.
Na lejárt az idő, viszont a szabadba vágtunk, és még valamit mondtál volna, elnézést, visszakanyarodtunk oda, ha fontosnak tartottál még kiemelni, akkor még mondj gyorsan.
Így van, ugye az ATM-ek után annyi, hogyha más pénznemben fizetünk, akkor általában a terminális felkínál egy lehetőséget a dinamikus pénzátváltás, vagy a helyi pénznemes terhelés opciókat. Ilyenkor minden esetben jobb a helyi pénznemes opciót választani, ugyanis ezzel a dinamikus pénzátváltással általában sokkal rosszabb rátát használnak.
Egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés felmerült, húzzana annak a hallgatónak, aki bedobta Riának. Hitelkártya, előfordult, hogy tölteni kell, de egyébként bankügyeket is. Hotelbe free wifi, az mennyire biztonságos?
Semennyire.
Köszönjük az interjút!
Akkor használjunk VPN-t. Tehát vannak már ingyenes VPN megoldások is, hogyha mindenképp egy nyilvános wifi-t kell használnunk, akkor egy VPN szolgáltatást használjunk a telefonban, vagy a számítógépen, ugyanis ez titkosítja az adatfolyamot, és nem lesz lehetősége a wifi üzemeltetőjének, vagy valami más rossz indulatú embernek leolvasni az ott átfolyt adathalmat. Aha.
Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos beszélgetés volt, és aktuális is. Köszönjük még egyszer, szép napot!
Köszi, szép napot!
Szervusz! Mayer Gellért Levente kiberbiztonsági szakértő adott tanácsokat a biztonságos online pénzügyi manőverekhez nyaralás idején is.
A csalás nem vész el, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
No, itt van Czoller Andi, egy,
sátorverés sztori folytatódik.
Megjelent, ja, megjavult a légkondi, ne tessék aggódni, hogy megpusztulunk itt az Ács kollégával. Felszáradt az izzadság az Achilles-szinomról, hála Istennek, és utána pedig most én nem tudom, hazamegyek, mert az Ács és a Várkonyi akar egy órán keresztül beszélgetni autós témákról.
Mert
én...
fontos kiegészítések vannak ahhoz képest, amit Gábor hoz. Hát, hogy most a magyar tervek a töltőállomások elterjesztésére és Magyarország 11 pontja az mennyire megy át, illetve ez hogyan működik, ez sokak életét is befolyásolhatja. A hátteret meg akkor majd Várkonyi kollégával megfejtjük az iparági hírek helyett, mellett, mögött, között. Felett, között, előtte és utána. Úgyhogy mindjárt folytatjuk.